Sziasztok! Nyár van, de jó sokan vagytok, ahogy így elnézem. Nyaralás kellős közepén vagyunk, de hát jó tudni, hogy Isten nem nyaral, nem ment szabadságra, és ahogy hallom, Isten működik és dolgozik a gyülekezetben is, illetve hát az egész világon is. Jó hallani, ahogy megérint életeket, embereket, megváltoznak, meggyógyulnak, vagy megtérnek, és jó, hogy ebben benne lehetünk, hogy ennek a részesei lehetünk. Jó itt köztetek lenni. Tegnap azt számoltam, hogy bementem, hogy elkéstem a prédikációról, és valamiért Pesten flangáltam. De tudtam, hogy itt kellene lennem, de rém kellemetlen volt ez az érzés, tudod, hogy mindent átélsz. De aztán végül is egy rémálom volt, elmondhatom. Úgyhogy itt vagyok. Nem Pesten flangálok. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki Budaörsön nőtt fel? Itt, igen, a fiatalok. Ki az, aki ott nőtt föl, és ott van az otthona, ahol most él? Jó, és ki az, aki nem Budaörsön nőtt föl? Igen, és nem ott él, ahol született. Vége. Több kérdésem nem lesz, köszönöm. Sikerült mindenkit megmozgatni. Szóval sokan úgy vagyunk itt, vagy úgy vagyunk valahol, hogy nem odavalósiak vagyunk. És egy valamiféle folyamatban vagyunk, hogy egy új otthonra vagy otthonra tudjunk leelni. És többen ráadásul már többedik költözésben vagyunk, és több egyszerre próbáljuk elcsípni ezt valahogy, meglátni, hogy miért ott vagyunk, ahol vagyunk. Én a szülővárosom, az Kaposvár, én nekem az az egyik otthonom, de az túl messze van, ott sajnos úgy néz ki egyelőre, hogy ott nem fogok tudni lakni, onnan eljöttem. A másik otthon érzésem az Török Bálinton van, az meg túl drága, most meg azért nem tudunk ott lakni. Úgyhogy most éppen Diósdon lakunk, ezzel is keresem, nem egy rossz hely egyébként az se. Keresem, hogy vajon mi lehet ennek az oka, vagy mi az Istennek az akarata. Az okát tudom, hogy mi. Tehát van egy jogos igénye az embernek, hogy valahol tudja magát otthon érezni. És hívőként ráadásul egy kicsit talán tovább szélesedik ez a téma, mivel egyrészt egy közösségnek is a részesei tudunk lenni, ugye a részei vagyunk, ahol otthon érezzük magunkat remélhetőleg, vagy egy folyamatban vagyunk, illetve hát Isten országának is az állampolgárai, a polgárai vagyunk, tehát otthonra lehetünk Isten országában is. És ez a mai prédikáció az arról fog szólni, hogy vajon Isten mit mond erről a témáról? Hogy hol tudunk és hogyan lehet otthon lenni, ha így nézzük ezt a többféle polgárjogot. És hogy ez mivel jár, mit mond ez nekünk. Jeremiás levelét fogjuk nézni, a 29-est. Ez azt gondolom egyrészt szól az egyénnek, szól nekünk, mint személyek, de szól a gyülekezetnek is, hiszen egy hívő közösségnek is meg kell küzdenie azzal a kérdéssel, hogy vajon mi a viszonya azzal a várossal, ahova Isten helyezte őt. Isten elhívta őt. Ezt egyébként úgy is, mint gyülekezetvezető látom, vagy érzékelem, hogy ez egy kérdés, akár Budaörsön is. Illetve, ahogy a Barnabásról volt munkatársaként járom az országot, és belelátok más gyülekezeteknek az életébe, kérdéseibe, kihívásaiba, ott is rendszeresen előjön ez a kérdés, hogy vajon mi a kapcsolat, mi a helyes kapcsolat azzal a várossal, ahol az a gyülekezet megszületett, és fennáll, és működik. Tehát ez egy személyes fókusz is, mindnyájunknak egy kis személyes munkát is jelent, hogy ezzel foglalkozzunk, ha eddig nem tettük, azt gondolom, és egy közösségi téma is. Mert Istennek fontos a mi lakóhelyünk. Az, hogy melyik településen lakunk, az nem egy véletlennek a műve, ezzel Istennek van valamilyen terve. Ennek a tervnek része, hogyha nehézségek vagy áldozatok árán is, de legyünk áldás abban a városban, ahol vagyunk, ahova tartozunk. Azért, hogy aztán megtapasztalhassuk Istennek az áldásait a mi életünkre nézve. Ennek van fizikai vetülete, amit látunk, amit nap mint nap csinálunk, és van egy lelki, egy láthatatlan, egy kicsit olyan misztérium mindebben, hogy ez hogyan működik. Nekem ez egy utazás volt, meg még most is az, hogy ez hogy is működik, vagy Isten erre hogy tekint. Szokták mondani, hogy az igének Bibliában mindenre van válasz, ami az életünkhöz kapcsolódik. Nehéz ennek a végére járni, de én is úgy látom, hogy erre például van válasz. Mielőtt felolvasom a Jeremiás 29-ből az ide vonatkozó részt, imádkoznék. Istenünk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted, úgy, mint a te gyermekeid, úgy, mint városlakók, mint egy településnek a lakói, akiket valahova elvezettél. És kérlek, Istenem, hogy nyisd ki a szívünket, hogy nyisd ki a lelkünket, hogy meghalljuk mindazt, amit te erről mondasz. Ez egy nagyon nagy téma. Add, hogy ugye ebben a következő néhány percben szívünkhoz tudjál szólni. Amen. Szóval Jeremiás 29 és 1-től 11-ig, ha van esetleg valami lapozgatós vagy simogatós eszközötök, akkor vegyétek a kezetekbe. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek, és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Kihagyok két verset, 4-es. Így szól a seregek ura, Izrael istene, valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vittem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahol fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira. Mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom mindazt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Eddig a bibliai igerész. Egy nagyon kicsi háttér. Ugye nemrég Esdrást még nem is teljesen fejeztük be, de azt vettük hétről hétre a gyülekezetbe. Most egy kicsit előtte vagyunk, hiszen az Esdrás könyve az arról szól, amikor ebből a fogságból visszaérkeznek Jeruzsálembe, és ez amikor oda megérkeznek a fogságba, Babilonba, Babilóniába. És ugye Babilon volt az, aki katonailag uralkodott, legyőzte őket, mind katonailag, mind politikailag a zsidó népet, és nekik az volt a technikájuk, a trükkjük, hogy így asszimilálták őket kulturálisan. Azért telepítették ide-oda az országba a meghódított népeket, hogy elveszítsék az identitásukat, hogy egy ilyen nagy maszlag legyen, sokkal könnyebb kormányozni úgy egy nemzetet, egy nagy-nagy nemzetet, hogy nincsenek külön identitások, meg külön gondolatok. Nem börtönben vannak, hanem azért valamiféle önrendelkezési joggal, de korlátok között szabadon járnak, kelnek. Ugye ez egy levél, van egy feladója és van egy címzetje. A feladó az maga Jeremiás, aki hát Jeruzsálemben van. És hát ugye prófétaként Istennek a szavát mondja, ez az a isteni üzenet, amit a fogságban lévőknek írt meg Jeruzsálem. A címzet pedig a zsidó nép, akiknek az identitása, akiknek most a helyzete az, hogy fogságban vannak, a megszólításban is ez van. Tehát, hogy távol kerültek az otthonuktól, és nincsenek otthon. És ez számos kérdést vet föl bennük, úgy látszik, nem nagyon tudják kezelni ezt a helyzetet. Ezért is születik meg ez a levél. Hát ott lehet bennünk a kérdés, vagy bennetek a kérdés, hogy hát ez így elég távoli, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Nem vagyunk foglyok, nem vagyunk börtönben. De ha megnézzük az Új Szövetséget, akkor találunk egy elég markáns párhuzamot, Péter is és Jakab is például, amikor megszólítja a hívő közösséget, akkor azt mondja rájuk, hogy szétszórattott emberek. akik távol vannak az otthonuktól. A valódi otthonuk pedig a mennyei királyság. Tehát, hogy ahhoz képest a hívők nincsenek otthon, szétszorottatásban vannak, ugyanezt a fajta státuszban vannak lényegében, mint ahogy a zsidók is voltak Babilonban. Tehát minden keresztény egy számüzetésben él. Az 1 Péter 1-ben vagy a Jakab 1-ben is, ha azt a szót megnézzük, amit ők használnak a szétszorottatottakra, akkor azt látjuk, hogy egyszer azt mondja, hogy egy helybéli külföldi, egy idegen ember, aki ott valahol lakik. Vagy hogy egy idegen országból jövő ember, aki benszülöttekkel fog lakni. És hát Isten ebben az állapotukban találja meg a zsidókat Babilonban, illetve hiszem azt, hogy talál meg minket is, amivel nekünk is kell egy kicsit foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, hogy kik vagyunk, hol vagyunk. A címzettek akár lehetnénk mi is. És Jeremiás ebben a levélben, ahogy így ebben a helyzetben találja meg amire válaszol, 3 dolgot véltem felfedezni ebben az üzenetben, vagy ebben a levélben. Van 2 nem, és van 1 igen. Egyszer azt mondja nekik, hogy ne különüljenek el, aztán, hogy ne olvadjanak be, és az igen, az pedig az, hogy rendkívüli módon, vagy önfeláldozó módon, de hogy szeressék azt a várost, azokat az embereket, azokat a kapcsolatokat, ahova Isten végül is vitte őket, helyezte őket. Tehát ez az a 3 dolog, amit ma is minden hívőnek meg kell hallania, akik egy városban élnek, akik egy közösséghez tartoznak. 1. Nem elkülönülni. Miért írta ezt Jeremiás? Miért utal erre? Azért, mert el voltak különülve. Ugye a zsidó népet ismerve tudjuk, hogy ennek 2 oka is lehetett, hogy elkülönültek az elején ennek a folyamatnak. Egyrészt, erre jobb szót nem tudtam, elnézést, egy elég erős etnocentrikusság jellemzi, vagy jellemezte a zsidó népet, mind nemzeti, mind egyéni szinten. Tehát ilyen öntudat, vagy büszkeség, ami bennük volt. És ez egy természetes reakció volt végül is a zsidóknak a részéről, hogy nem vállaltak közösséget idegen népekkel. Törvényekben, parancsolatokban is ez megvolt, hiszen ők voltak a szent kiválasztott nép, és hát nem akarták úgymond összekoszolni magukat, vagy megfertőződni idegen nemzetekkel. És éppen ezért egyébként egy darabig nem is Babilonban éltek, hanem ott mellette alkottak egy külön kolóniát. És például az Ószövetségben, ha megnézzük Jónás történetét, az pont erre a fajta öntudatra vagy büszkeségre alapul, mert hogy annyira irtózott Ninivétől, a bűnös országtól, a bűnös emberektől, hogy elég sok mindent megtett annak érdekében, hogy ne kelljen nekik elmondania Istennek az üzenetét, amire Isten őt megkérte. Tehát egy gátja volt annak, ez a fajta önérzet, vagy etnocentrikusság, hogy Isten a munkáját el tudja végezni. Aztán persze tudjuk, hogy sok minden megtett, de aztán mégiscsak megtette azt, amit Isten mondott neki. Ugye idegen istenek vették körbe a zsidókat ott Babilonba. Egy idegen kultúra, bűnös kultúra, valószínűleg így értelmezték. Az Új Szövetséget is, ha nézzük, ott is megvan ez. Akár Pál és Péter között elég nagy vita volt, hogy hogyan lépjék át a határt a pogányok és a zsidók között. Nehezen tudták elképzelni, hogy Jézus Krisztus és Isten az a nem hívők, a pogányok számára is elhozta az örömhírt. Vagy ha Samáriára gondolunk, arra a kis, nem olyan kicsi nemzetre vagy népre, akik ott éltek középen, ha át akart menni délről északra egy zsidó, akkor egy nagyot került, hogy nehogy találkozzon egy idegen nemzettel, egy bűnös néppel, a samáriaiakkal, ugye, akiknek a múltja pont ide tevődik vissza ehhez a részhez. És hát legyünk őszinték, azt hiszem ez ma is ugyanolyan kihívás, mint régen. Bennünk, mai emberekben is jelen lehet az öntudat, vagy valamiféle felsőbbrendűség, egyfajta etnocentrikusság, ami megfoszt minket attól, megfoszthat minket attól, hogy Isten tervébe tudjunk illeszkedni. Gondolok itt a bőrszínre. Ez is rendszeresen előjövő fellángoló téma, akár világszinten, ugye Amerikában, hogyha látjuk. De azért mi se ülhetünk bele a fotelbe, hogy nekünk ezzel nincsen dolgunk. Itt is vannak más bőrszínű emberek Magyarországon, akikhez sokszor nehezen tudunk odalépni, mert hogy neki más a kultúrája, más a bőrszíne. Vagy itt van mondjuk a végzettség. Hogyha valaki egy más társadalmi státuszban van, mint mi, akkor nehezebben tudunk odafordulni hozzá, nehezebben tudunk szolgálni felé. Vagy mi hívők nagyon jól el tudunk különülni, és fölfedeztem már ilyet, hogy egy kicsit ilyen felsőbbrendűen tudunk nézni a nem hívők felé, mert hogy ők nem ismerik Istent, és nem tudják jól élni az életet, ami egy nettó hülyeség. Nem szabad így nézni ezekre az emberekre. Tehát ez a fajta öntudat, felsőbbrendűség, etnocentrikusság, ez gátja annak, hogy Istennek a tervét be tudjuk tölteni. De nyilván valamennyire szükség van, tehát érezzük azt, hogy nem lehet, hogy semmi nincsen bennünk. Ha Bábelre gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Istennek erre azért volt terve, hiszen ott ugye a nyelven keresztül több nemzetre, több kultúrára osztotta a népet, a népességet, a világot. És hát ez a fajta, tehát ez benne van Istennek a tervében, ez a fajta öntudat segít minket abban, hogy el tudjunk igazodni a világban, hogy tudjunk döntéseket hozni, mondjuk, hogy megtartsuk a családunkat, hiszen nyilván jobban szeretjük a családunkat, mint egy másik családot, tehát kiemeljük a figyelmünkkel, a szeretetünkkel, vagy a közösségünket is, a Kőszikla gyülekezetet, vagy egy másik gyülekezetet, vagy az országunkat. Tehát kell, hogy legyen bennünk egyfajta szűklátókörűség. Ugyanakkor szükség van arra, hogy elfogadjuk a sokszínűséget is. Nem egyik vagy a másiknak a választásában vagyunk. A Galata 5.1-ben Pál azt mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. Tehát nem szabad megállnunk ezeknél a határoknál, és ebben gondolkozni, hanem széles körben érdemes nézni, vagy jó, ha úgy látjuk az embereket, és ne legyenek gátak köztünk. Tehát ez volt az egyik, ami miatt elkülönültek, ez a fajta önérzet. Aztán a másik pedig az volt, hogy hát az elveszettség, nem látták Istennek a jelenlétét vagy a tervét, erre többször is utal az ige. El voltak veszve. És amikor el vagyunk veszve, vagy nem látjuk, hogy hol vagyunk, akkor is szintén így be tudunk gubózni. Hogy akkor úgy kívül állunk egy kicsikét, és amíg nem vagyunk a helyünkön, addig megmaradunk a saját várunkban. Először is nem tudták, hogy meddig tart ez az egész állapot. Ugye proféták jó sok álomlátóknak a segítségét kérték, amire aztán Isten válaszolt, hogy ez nem az az út, de ő pontosan tudja, hogy ez 70 évig fog tartani. Aztán a másik, hogy Isten biztos nem akarta ezt, hát ilyen kellemetlen helyzetbe hozni őket, hogy Jeruzsálem a szent városból el kell menni egy ilyen idegen országba. Hát ez a gonosz Nebukadnezár király nyilván ezt tehet az egészről, de Jeremiás azt mondja, hogy végül is ki is irányítja ezt az egész folyamatot? 4-es meg a 7-es vers is erre utal, hogy akiket fogságba vittem Jeruzsálemből Babilóniába, én seregek ura. Tehát, hogy Isten volt az, aki oda vitte őket. Vagy a 7-es versben is ugyanez a kép van. Tehát Jeremiás többször is kijelenti, hogy mindez Istennek az akaratából, az ő tudtával és az ő időbeni határokat is ő jelölte ki. Tehát mindaz, ami történik Izrael, az nem véletlen. Az nem az uralkodóknak a hihetetlen taktikai érzéke, vagy a katonai erőknek az alkalmazása, nem egy balszerencse, vagy nem azt jelenti, hogy Istennek nincsen elég hatalma, hogy korlátozott lenne, hanem azt jelenti, az ellenkezőjét jelenti, hogy ami történik, az az Istennek a világ feletti hatalmát és uralmát mutatja meg. Tehát nem csak társadalmi folyamatok, munkahelyváltás, lakhatási probléma, logisztikai szempontok miatt élünk, ahol élünk, Budaörsön, Budapesten, Székesfehérváron, Oroszlány, Budakeszi, Diósd, Török Bálint, mit hagytam ki, érd? hanem Istennek az akaratából és a tervéből. Isten gyűjti össze a városlakókat, és a hívőket is. És azt olvassuk ráadásul, hogy mindez okkal történik. 11-es vers, mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Mindezzel van Istennek egy terve, amit ő már tud. És lehet, hogy nem látjuk, hogy miért oda kerültünk, miért itt vagyunk. Lehet, hogy nem látjuk ennek az okát, vagy a célját, vagy még pontosan a mi szerepünket ebben, de Istennek erre van valami terve, az biztos. És erre az egészre a Jeremiásnak a válasza az az, hogy építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, egyétek azok gyümölcsét, tehát menjenek be, házasodjanak, szaporodjanak, és hogy fáradozzanak a városnak a jólétén. Tehát Jeremiás felszabadítja őket arra, hogy feloldódjanak, és részesei legyenek annak a városnak az életébe, ahova Isten őket elküldte. Tegyék az otthonukká. Olyan dolgokat mond itt a Szentírás, amit akkor teszünk, hogyha otthon vagyunk, vagy ha szeretnénk, hogy otthon érezzük magunkat. Épüljenek bele a városnak a szövetébe. Lakhatási, szociális, társadalmi, munkaterületen legyenek benne a városnak az életében. Mondhatjuk úgy is, hogy merjenek gyökeret ereszteni, vagy merjünk gyökeret ereszteni. Merjünk a kapcsolatokat megélni. Minden ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy egyfajta kultúrát teremtsen maga körül, hogy hatása legyen a környezetére, és ezen keresztül mutasson be valamit Istenről, tükrözzön vissza valamit Istenről. Család, szomszéd, munkahely, közélet, bármilyen területen. Tehát nem turisták vagyunk, nem átutazók vagyunk egy helyen, nem látogatók, vagy nem szerzetesek vagyunk, hanem Istennek a küldöttei vagyunk. Mennyire vagytok etnocentrikusak? Ha ezzel fölteszed ezt a kérdést magadnak, hol gátol meg esetleg abban, hogy odafordulj valakihez? Van-e ilyen? Vagy látjuk-e Isten tervét, ahol most élünk, amiben vagyunk? Vagy el vagyok veszve, és éppen nem tudom. Isten nem lenne Isten, ha nem ismerne a zsidó népet és minket. Tudja jól, hogy mi vár rájuk, hogyha nem elkülönülnek, hanem belépnek. Tudja jól, hogy mennyi kísértés vesz körül, és hogy hol lehet elbukni. Ezért van a következő, megint szép szó, nem hasonulni, vagy nem asszimilálódni arra a helyre. Ezt mondja Jeremiás próféta a zsidóknak. Ugye egy óriási vallási, politikai, társadalmi sokszínűség vette őket körbe. Talán ugyanúgy, ahogy minket is most a mai világban. Globálisan is egy ilyesfajta asszimilációval állunk szemben mi magunk is. A világ egy nagy falu, kinőttük igazából a városainkat, országainkat. Timothy Keller mondja, hogy a városokban minden más helyhez képest sokkal nagyobb az egy négyzetméterre jutó istenképeknek a száma. Tehát ha egy településen, egy városban vagyunk, ott nagyon sok egyéb hatás fog minket érni, ha oda belelépünk, és komolyan vesszük azt, hogy ne különüljünk el. Ha gondolunk az internetre, a közösségi médiára, a globális márkákra, vagy a szellemi államratokra, ugyanazt a filmet nézik Londonban is, akár Tokióban is, meg akár itt Diósdon. Ugyanazt esszük lehet, ugyanazt az ételt, ugyanazt a ruhát hordjuk, a fiatalok ugyanazt a zenét hallgatják adott esetben, ugyanazokat a jogokat védjük, ugyanazok tudnak az egész világon egyszerre csak így szárba szökkenni. Tehát ez így szív minket, hív minket arra, hogy mivel foglalkozzunk. A Harari a korunknak a nagy, egy ilyen elismert gondolkodója, a jövőben foglalkozó könyvében fejti azt ki, hogy ilyen apró részekre bontódik az életünk, adatokra. Nem véletlenül van sok ilyen adatbányász, meg tudós, meg sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vagy foglalkoznak, és hogy egyfajta algoritmusokká válik az életünk, amiket viszont lehet programozni, sőt, nagy tech cégek ezt az internetet felhasználva programozzák a mi agyunkat, hogy mit szeressünk, mit kívánjunk meg, mit vegyünk meg, miről hogyan gondolkozzunk. Tehát befolyásolnak minket. És azért ez nem egy utópia már, ebből már sok minden tetten érhető. Van egy kedvenc sorozatom, egy ilyen sci-fi, szeretem az ilyen témákat, a Star Trek, és van benne egy nép, a borgok. Az a jellemzőjük, hogyha ők elfoglalnak egy másik népet, vagy leuralnak, akkor őket asszimilálják. Az azt jelenti, hogy egy nagy központi tudattá válnak, és pontosan azt csinálják, amit a központi számítógép vagy az agy mond nekik. És ez régen, ez egy nagyon jó utópia volt, de néha már, mintha valami ilyesmit lehetne felfedezni, hogy ugyanazt gondoljuk, ugyanazt mondjuk, ugyanazt csináljuk, mint mondjuk mások a világon. Ami egyébként kihívást okoz az egyház számára is. Tehát most olyan kérdések vetődnek föl, vagy a gyülekezetek számára, vagy olyan dolgokkal foglalkozunk, amivel mondjuk lehet, hogy 50 vagy 100 éve nem foglalkozott egy gyülekezet, vagy egy egyház. Akár az én központúság, vagy a kényelemnek a keresése, nem biztos, hogy az örömhírnek például hiszünk benne, hogy az eléggé ütős tudna lenni, mert hogy ilyen relatívvá válik minden, nagyon sok igazság van, mindent el kell fogadni, és azt gondoljuk, hogy ez nem a központi üzenet. Vagy meg kell küzdeni azzal is, hogy most már sokszor az a kérdés, vagy például most olvastam, hogy mondjuk egy férfiból nővé vált lelkész, az maradhat a lelkész hivatalban. Ez sem lett volna kérdés, de ez most így kérdés, és komolyan fölmerül, és erről szavazás van. És sok ilyen dolgot mondhatnánk, ami hatással van ránk, gyülekezetre is, egyházra is. De Istennek van erre egy válasza a 10. versben. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. És itt Isten nem babiloni embereket akar visszahozni. Nem olyan embereket akar visszahozni, akik teljesen átvették azt a hitvilágot, azt a kultúrát, és elvesztették a gyökerüket és az identitásukat, hanem olyan zsidókat akar visszahozni, akik ismerik őt, akik meg tudtak maradni Istennek a szeretetében és a kegyelmében ebben az időszakban. És van erre egy elég jó hasonlata az embernek, illetve a Bibliának is, ez a nagyköveti státusz, ahogyan ezt föl lehetne oldani, hogy akkor mégis hogyan kell ott lennünk egy helyen. A Biblia is használja az Efézus 6:20-ban. Ugye mit is jelent? Van egy A ország, van egy B ország, és az A ország küldötte, az ott B országban képviseli az A országot. És ahhoz az kell, hogy nagyon jól ismerjük annak az országnak, ahol vagyunk, a kultúráját, az ünnepeit, a politikusokat, a gasztronómiáját. Legyünk teljesen tisztában vele, szinte olvadjunk bele az a jó nagykövet, aki ezeket mind tudja. A nyelvét, stb. De soha nem szabad elfeledni azt, hogy igazából ő kinek a küldötte, melyik országot képvisel, milyen értéket képvisel, ha ott van. Ugye Filippi 3:20-ban olvassuk, hogy nekünk pedig a mennyben van a polgárjogunk. És hát, hogy mit kell képviselnünk, hát ez amúgy eléggé sokszínű dolog lehet. Biztos, hogy más kell képviselnünk Budaörsön, Istenből, mint mondjuk Nyírbátorban, vagy Londonban, vagy ilyen bármilyen más régiójának az országban, vagy a világban. Lehet, hogy az individualizmus ellen kell jobban képviselni Istennek az igazságát, vagy az igazságosság, a szabadság, vagy az egyenlőség témában. Ezzel van dolga egy gyülekezetnek is, meg nekünk is, hogy vajon Isten mit akar képviselni. Mit kell képviselnünk küldöttként. Tehát szembenézünk egy erős, ilyen szívó, asszimiláló hatással, de Isten azt mondja, hogy ennek álljunk ellen tisztelettel, szeretettel, de ő, az ő országát képviseljük. Nagyon sok misszionáriusunk tevékenykedik a Novónál, ahova Barnabás csoport is tartozik, például a Közel-Keleten. És nagy kísértés az, hogy az evangéliumot képviselni csak és mindössze. Hogy olyan túl nagy hullámokat ne kavarjunk, hanem csak osszuk meg az örömhírt. De vannak olyan testvérek, elég sokan, akik például nagyon komolyan dolgoznak azért, hogy képviseljék Istennek az igazságát mondjuk a nőknek a megvetett státusza ellen. Vagy etnikai szembenállások gyógyulnak meg a Biblia igazsága által, a Szent Szellemnek az erejével, és falvakat tudnak meggyógyítani, és akik eddig így alapból az volt beléjük programozva, kódolva, ha meglát egy másik, akár a határon egy másik országból lévő embert, vagy egy másik faluból lévő embert, azt meg kell verni, vagy meg kell ölni, hogy valahogy megtudta Isten igazsága ezeket gyógyítani, és most már testvérként vagy barátként tudnak egymásra nézni. Nemrég hallottam egy ilyen beszámolót. Azért, mert nem spórolták meg azt, hogy így követként képviselték Istennek az igazságát abban a régióban, amire ott leginkább szükség volt. No, és Isten mond egy igent is. Azt mondja, hogy rendkívüli módon szeretné a várost. Ez az igerésznek talán a középpontja, a szívdobbanása. Isten feltétel nélküli szeretetét már itt az Ószövetségben is megmutatja, akár a hívők fele, akár a babiloniak fele, hiszen azért extrém, hogy pont ennek a városnak akarja a jólétét szolgálni Isten. Ugye a 7. versben olvassuk, hogy fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. És itt a jólét szó az a shalom, a békességnek a szava, ami egy elég gazdag szó. Békesség Istennel, békesség egymással. Hogyha így a városra érteném, amit talán itt gondol, az, hogy így gazdaságilag, lelkileg, kapcsolatilag, szociálisan és minden téren ez a város, Babilon, ez virágozzon. És az ottani emberek tudjanak békességben lenni egymással, sőt Istennel is. És van valami, ami ezt eléggé nehézé tette a zsidók számára. A 122. Zsoltárban olvassuk, hogy Jeruzsálem, te szépen épített város, köszi Krisztus dalt, hogy hoztad Jeruzsálemről. Részeid jól illenek egymáshoz. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Szóval itt az imádkozás az Jeruzsálemre vonatkozik. A shalomnak így a mondása, meg ez az áldás, ez Jeruzsálemre vonatkozik, ahol barátok vannak, család van, testvérek vannak, békesség van, a tökéletes szent város, Istennek a lakhelye, és ez nagyon könnyűnek tűnik. Persze néha ez sem könnyű. De Jeremiás azt írja, hogy itt ezt a szót más városra nézve nem látjuk, csak Jeruzsálemre. Ezt a szót itt Babilonra vonatkoztatja, és arra hívja a zsidókat, hogy az ellenségekért imádkozni. Hogy akik meggyilkolták mondjuk az egyik családtagjukat, akik szétszakítottak családokat, vagy megerőszakoltak nőket, asszonyokat, akik deportálták őket, hogy értük imádkozni, és az ő békességükért és fejlődésükért tenni. És ez az, ahol nagyon közel kerül egymáshoz az Ószövetség az Újszövetséggel, Máté 5.44, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. És talán ez hívhatta a legnagyobb kilépésre a foglyokat, vagy a hitlépésre. És hát Jézusnak a szolgálatában is végül is ugyanezt az indulatot tudjuk felfedezni, aminek végső motivációja a szeretet. Tehát, hogy Jézus feláldozta magát olyan emberekért, akik nem szerették őt, akik az ellenségei voltak neki, akik háborúban álltak vele. De mégis ott volt benne ez az önfeláldozó, rendkívüli szeretet, amiért odaadta az életét. És ez az erőforrás számunkra, ez jelenik meg, amikor egy város fele mi is próbálunk ugyanis szolgálni. És lehet, hogy tökre utáljuk a szomszédunkat, vagy lehet, hogy a kollégánk nagyon kiszúrt velünk, és hülyeségeket mond rólunk, vagy hazugságokat terjeszt rólunk, és még lehetne sorolni, akár családomból is, hogyha ha csalódásunk van, és harcaink vannak. Mégis Isten arra hívja, arra kéri itt a zsidókat Babilonba, hogy a békességért dolgozzanak. És hogy valahogy a jólétünk lényegében ezen az önfeláldozáson keresztül valósulhat meg. Krisztus is úgy tudott az atyának a jobbjára kerülni, hogy feláldozta magát. És bevégezte azt a munkát, amiért ide lett küldve. És valahogy ez a misztérium jelenik meg, hogy nekünk is, hogyha egy ilyen attitűddel tudunk ott lenni a városban, hogy ettől valahogy a mi jólétünk, a mi boldogságunk függ. Nehezen megmagyarázható, sok ilyen van a Szentírásban, amit nehezen lehet megérteni, de mégis. És én is, amikor elmegyek városokba vagy helyekre, és látom, ahogy ez működik, akkor így jó érzéssel tudom azt nézni, hogy hogyan tudnak kölcsönösen áldás lenni egymás számára a város és az ember. Nemrég volt egy választás Isztambulban, politikai. Ugye az aktuális kormánypárt ellen indult az ellenzéki jelölt. Nagyon nagy volt a szembeszél az ellenzéknek, meg nagyon lejtett a pálya. Elég nagy hátrányból indultak. És az volt a programjuknak a neve, hogy radikálisan szeretni a várost. Ugye ez nem keresztény alapokon történt, de valahogy az alapelvnek a működő képességét jól mutatja. Hiszen az volt a céljuk, hogy mindazok, akik kígyót, békát szórnak rájuk, vagy mondanak nekik, akik utálják őket, és tudjuk, hogy politikában milyen dolgokat lehet hallani, meg mondani, meg kapni másoktól, hogy rendszeresen ők pozitív üzenettel és szeretettel válaszoltak, és elfogadással. És nem vették föl a kesztyűt, hanem megvolt, hogy milyen helyzetekben így hogyan tudnak ilyen rendkívüli szeretettel a másik ember felé szolgálni. És azt mondják, hogy ez volt a kulcsa annak, hogy végül is, ugye ha nagyon kicsit is, de az ellenzék tudott abban a városban nyerni, Isztambulban. Ezt példát azért hoztam, hogy érzékeltessük, hogy nagyon nagy erő van ebbe, akár még úgy is, ha Isten nincsen benne, mi van akkor, ha Isten is benne van. No, tehát, zárásként, Jeremiás azt mondja a fogságban lévőknek, hogy ne különüljetek el, ha már bementek a városba, akkor viszont ne váljatok egyé a kultúrájukkal, az isteneikkel, és hogy rendkívüli módon szeresd a várost. És azért prédikáltam erről a részről, mert azt gondolom, hogy ez kihívás elé állít engem mindenképpen személyesen. Én is most Diósdra egy kicsit máshogy nézek, ahogy ezzel foglalkoztam. De úgyis, mint kőszikla. Nekünk is van vele dolgunk. Nem hiszem azt, hogy ott vagyunk, ahol lennünk kell, vagy hogy elértük a célunkat. És nagyon tetszik ez a fajta titokzatosság, ami megjelenik ebben, hogy az egyik jólététől függ a másiknak a jóléta. Tehát Istennek fontos a lakóhelyünk, az, hogy melyik településen lakunk, nem egy véletlennek a műve, ezzel Istennek terve van. Ennek a tervnek része, hogy nehézségek vagy áldozatok árán is, de legyünk áldás a városnak, hogy aztán megtapasztalhassuk Isten áldásait magunkra nézve. Amen.